Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor és a napembere Nesta, vagy Mahán Csetvei Frigyes, ki hogy ismeri, de szerintem a Rádió Café hallgatói inkább Nesta néven. A szerda délutáni Hellójárat egyik műsorvezetője, akit köszöntök, szia!
Szia! Sziasztok!
De hát persze ugye mondhatom még azt, hogy a valamikori Estefem, a régi Rádió Café zenei szerkesztője, a DJ Direkt, nem mondom, mert nem szereted, meg nem tartod magad annak. Szóval, de hogy a Nesta. Nem tudom, mennyien tudják, nem tudom, hányszor mondtad el, ahonnan a név alakulását, de két mondatban azért visszautalunk rá, hogy ez egy felvett művész név, nyilván azért, mert az Estefemben mindenkinek más neve volt.
És akkor nagyon hirtelen kellett valamit mondani, és már akkor is nagy tisztelettel voltam Robert Nesta Marley munkássága felé, ugye Bob Marleyról beszélünk, és akkor ezt gondoltam. Abba bele se... Gondoltam, hogy akkor regnál egy ilyen futballista a Milánba, egy középhátvéd, és sokan azzal kevertek, de mindegy, ez most már ilyen szép történet, vagy romantikus inkább.
Igen, igen, igen. Vagy fel se teszi senki a kérdést, hanem csak egyszerűen Nesta. Na, hát az elmúlt 10 évben, vagy mondjuk elmúlt 10 évben nagyon nagyot változott az életed, azt is elmondhatjuk, hogy akkor, amikor még volt régi rádiókafé, akkor mi napi szinten találkoztunk, hiszen te naponta bent ültél és dolgoztál, és én is. És aztán utána jött egy hosszú szünet, ahogy a legtöbb ilyen kollegális kapcsolatban, és mikor legközelebb találkoztunk, addigra már te apuka lettél, egy szőlőbirtokon éltél, távol a várostól, és teljesen más dolgokban lelett kedved, mint előtte. Erre vagyok egy kicsit kíváncsi, hogy ez hogy alakult. Mondjuk azt is lehet tudni, hogy ez egy házassággal jött, na de azért ez egy váltás volt, hogy a városból ki a vidékbe.
Igen, az első évek nem is voltak egyszerűek. Szóval igen, a...
Nyilván itt nem is volt más lehetőség, ugye, hiszen a Csetvei család, az, a Csetvei pincészet, az helyhez kötött.
Igen, Móron vagyunk, hogy a Csetvei pincészetről beszélünk, Csetvei Krisztina az én feleségem, és amikor mi összekerültünk, akkor kérdés volt egy darabig, hogy ezt lehet-e párhuzamosan csinálni, hogy én a fővárosban, ő is a fővárosban valamennyire, és aztán van egy pincészet, de ez villámgyorsan kiderült, hogy borászkodni nem lehet telefonon, és vagy hát lehet, mert vannak Magyarországon erre példák, de hogy ő ezt másképp képzeli, és akkor nem lehetett eltartott kis súllyal megjelenni egy szőlőben, és azt mondani, hogy nem segít ez a feleségednek, főleg olyankor, amikor ez jól láthatóan villámgyorsan, világossá válik, hogy ez azért ebbe benne van egy élet, meg nagyon-nagyon sok pénz. Így nem vicc az, ami történik. Ugye messziről ez jól néz ki, hogy valaki borász meg borászkodik, de azért a mindennapokban ez óriási meló. Nagyon nehéz embert találni, tehát, hogy munkás kezet, és nekem évekig tartott, amíg beleszoktam ebbe, talán 3 vagy 4 évig, mert azért nekem, aki Kőbányán születtem, és teljesen más csináltam az életem előző részében, ez egy...
Ez óriás váltás szerintem.
Igen.
És igen, ahogy te is mondod, tehát a végeredmény, a szép talpas puharak, a gyöngyöző bor, ahogy ezt így meglögyböljük, és megkóstoljuk, és beszélünk arról, hogy hú, de jó volt az idei termés, az nem egyenlő azzal, hogy kötözöd, hogy metszed,
hogy kapálod,
hogy kezeled, így van, hogy figyeled, hogy mikor kell leszedni. A szüret az ilyen jó bulinak szokott hangzani. Gyerekkoromból úgy emlékszem, egyáltalán nem egy jó buli, inkább kőkemény meló. Nagyon oda kell rá figyelni. És mind közben kitéve az időjárási viszontagságoknak, szóval, hogy ezzel ez nem egyenlő. Neked a szerelem az, ami meghozta, hogy oké, akkor ebbe beleállok, és tényleg kicsit így a teniszlelátók, meg a sportőrület, meg a zene, meg a budapesti éjszakai életből ebbe kimegyek, vagy mi volt még, ami motivált? Találtál-e más motivációt? Volt-e olyan munkafolyamat, amire te így azt mondtad, hogy na, ezt én csinálnám, én ebbe bele tudnék szeretni?
Egyáltalán nem volt ilyen munkafolyamat.
Jó, ami... gondoltam.
Hogy legyünk őszinték, ami igazából a jobbik része, amikor borkóstolót tartasz.
Hát úgy ne, de a talpas poharas lögybölös.
Igen, találkozol rengeteg emberrel.
Szépingbe,
és az nagy tapasztalás szintén az emberiségről, mint olyanról. Aztán, ahogy jöttek a külföldiek, egyre több, az is izgalmas, vagy mi jártunk külföldre tanulni, kóstolni, az is szuper, de annak a vágya nem volt meg sokáig, hogy én ezt ott kint a földeken, itt tudom én, januári meccést, az mennyire jó dolog. Amennyire jó dolog különben, csak mire átáll, mint ahogy a növény is átáll, amit mi csinálunk, ugye egy tradicionális kémiákkal mérgezett szőlőből, hogyan lesz egy természetes módon gondozott, vegyszermentes növény, nekik is át kellett állni, és még mindig tart az a folyamat, amik az ő immunrendszerük mássé válik, és az én fejemben is ez a történet teljesen más most, mint volt 11 éve, vagy 12 éve.
Még mindig Culágernek tartod magad a feleséged mellett?
Abszolút. Tehát, hogy azért nekem nagyon kell figyelnem arra rigorózusan, vagy fegyelmezetten arra, hogy a testemet karban tartsam, ugyanis van egy csomó olyan munkafolyamat, amit rajtam kívül már más nem tud csinálni ebben a rendszerben.
De akkor beletanultál.
Bele kellett tanulni. Ma már büszke vagyok arra, hogy traktorokat tudok vezetni, mert tökény. Ahogy a mondás is tartja, hogy ez szép vagy, de nem vagy olyan szép, mint egy új traktor. És...
Igen, hogy mások lettek a mondásai, hogy kiköltöztél a városból. Igen.
Más minden. Minden
kell
más,
lesz,
de
mint
ugyanaz.
Tanyára a villany.
Így.
Igen. Jó.
Szóval ma már szerelmes vagyok ebbe az életbe, azzal együtt, hogy van még ez a rádiózás nevű sztori, ami meg arra alkalmas, hogy az egy adat másra is használt.
Mesélj arról a romantikáról, mert szerintem biztos, hogy van ebben. Amikor a traktoron zögykölött, kora reggel, és az első napsugár, és látod a birtokot, ami egyébként a tietek, a ti kezetek munkáját viseli. Szóval gondolom, hogy ez egy nagyszerű dolog lehet.
Az egy elképesztő, csak hogy nehéz olyanoknak ezt elmesélni, akik mondjuk nem csinálják. Ez sokat, a borkostolokon jön elő rengetegszer. Hogy ugye megérkezik a vendég, akkor ő igazából szembesül a palackkal, meg a Kriszti, amiket készít borokat, de azt nagyon nem látja, hogy hogyan készül egy palackbor, és ezt sokan nem látják, és ha majd egyszer lesz időm, és mondjuk a Panna a kislányunk egy kicsit nagyobb lesz, akkor csinálják egy tutoriál videót, 5 percet, hogy a januári meccéstől addig, hogy palackozzuk a bort, és ott ülsz az asztalán kockás teríteni, mi történik, mert ha talán ezt megértenék az emberek, vagy jobban anticipálnák, akkor egyszerűbb lenne az, hogy miért kerül annyiba egy minőségi palackbor, mint amennyibe kerül, és hogy 1000 ér nincsen, mert az nem bor, jó, nyilván most ez erős túlzás, hanem hogy mi van abban még kézi munkában, mert hogy nálunk a legtöbb munkafolyamat kézzel történik, és nem akarok ezzel untatni, hogy mi van még benne.
De szerintem ez fontos. Egyébként pontosan a kezed munkája, annak a gondossága, a kiválogatása, annak a termésnek, ami odavaló.
Meg tudod, az nem mindegy, és ez erre mindig visszafordulunk, hogy vegyszermentesség. Tehát azzal, hogy a mi életünkbe bejött, amikor Panna megszületett az a gondolat, hogy átállunk egy teljesen más gondolkodásra és művelési módra és borkészítési technológiára, azzal mi történik, hogy ez egy napi felkészülés, hogy naponta tudományt magadhoz kell venned, és akkor azt adaptálni kell, és hogy tényleg azért az a mindennapi szőlőben levést kíván, hogy te úgy nevezett, és a biót én csak nagyon messziről merem kiejteni, mert azért Magyarországon rettenetes nagy guánóvák félreértések vannak abban, hogy mi minősül biónak. Inkább azt mondanám, hogy természetes gondolkodással állunk a szőlőzés és a borkészítéshez is, vegyszermentesség az mit jelent, mit indukál, milyen folyamatoknak kell megindulnia ahhoz, hogy te úgy tűnjél a nagy átlag magyar agráriumban, mint aki háttal ül a mozivászonnak.
Az ugye kiderült, hogy neked ebben volt egy küzdelem, hogy te ezt így a magadévá tedd, hogy ebbe integrálódj, és ha nem titok, akkor mondd el, hogy egy borász család hogyan fogadta be a városi fiút, aki jól láthatóan küzd azzal, hogy most akkor ez a traktoros élet, ez működik-e, vagy nem?
Tudod, a borász család az úgy kell elképzelni, hogy a Kriszti első generációs. Tehát, hogy ő magának találta ki a borászkodást, és ő pont a fővárosból indult le ugyanúgy, csak évekkel korábban, meg amikor az ő álma valósul meg. Tehát, hogyha van közöttünk nehéz napokon konfliktus, akkor mindig én azzal jövök, hogy ez a te álmod, azt valósítjuk meg. Tudod, amikor az ego elő tör az emberből.
Ezt én nagyon tudjátok, ti férfiak, igen.
Hát, hogy ez férfias vagy nős?
Erre van női válasz, igen.
De legyen akkor férfi, megengedem neked.
Köszi.
Mert azért próbálom az egómat elengedni, akkor mindig azért az előtör, hogy egy...
Hogy a te álmodban vagyunk.
Igen, hogy te csak egy kiegészítője vagy annak a folyamatnak, és akkor ő mondja, hogy ez nem, mert nélkülem nem menne, stb. De a nehéz napokon ez a legnagyobb magasság, amit meg kell fejben neked ugrálnod, hogy az egódat engedd már el.
Oké, de akkor ilyen értemben, hogyha ez az ő álma, és ő neki állt ezt megvalósítani, nyilván körültekintően kellett partnert választani ehhez. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az álmomba se biztos, hogy bárkit beengedek. Úgyhogy ilyen értelemben ez akkor mindenképpen egy, tehát az én olvasatomban ez mindenképp egy közös küzdelem.
Most egy igen, ez abszolút közös küzdelem. Ez tény is való, hogy közös küzdelem, de a cégéren az van, hogy Csetvei pincészet, és akkor neked, ha Kriszti ülne itt, ő is mondana valamit erre, sokat beszélgetünk erről, de nekem a fejembe ezt még mindig nehéz helyre tenni.
Értem.
Hogy én ebben a történetben egy harmad hegedűs, majd második hegedűs vagyok, de nem ez számít. Tehát a nap végén erre rá kell jönni, pár év alatt erre rájössz, hogy nem ez számít, mert a Kriszti sem tudna kiteljesedni anélkül, hogy én hátamra ne venném a háti permetezőt.
Pontosan.
Vagy
ne... Gondolom, okay. Ott vagy a szüretnél, a szüreti időszak van, pont.
Ne veszi, tehát ott nagyon sok van rajtam a szüreti időszakban. Tehát nagyon-nagyon sok van rajtam. Emiatt is fáj a derekam, hogy...
A te szegény. Igen. Jó, hogy itt a rádióban egy kicsit leülhetsz kényelmes székekbe.
Így van, de a nap végén, amikor vég az egy szüreti napnak...
De akkor magyar ennek edetmeből van frusztrációd? Vagy volt?
Most már egyre kevesebb.
Hát hál' Istennek.
Volt, persze.
Tehát, hogy volt. Hogy akkor te most, tehát, hogy az a felállás, hogy neked a feleséged az, aki... Ki
a munkaadód.
Hát meg
a főnököd.
Meg aki csinálja, meg aki kitalálta, meg aki ehhez mondjuk jobban ért, akitől el kell tanulnod.
De én ezt nem is tudnám. Tehát, hogy én is szoktak kérdezni, hogy én is készítek-e bort. Tehát sem motivációm, sem tudásom nincs ahhoz.
De szoktad figyelni? Érdekes egyébként?
Abszolút érdekes. Az egész folyamat egy végtelenül, tehát néha az alkimiához hasonlítanám.
Azt gondolnám én is.
Tehát egy élő szervezetben nyilván nem aranyat akarunk előállítani, de. Tehát folyékony aranyat.
Én egyébként ittam már belőle, az volt. Úgy éltem meg minden cseppjét.
Igen, és nagyon kevés is van belőle. Ezért mindegyik palacnak becsülete van, és ugyanúgy mindegyik fürtnek. Tehát amikor szedjük a szőlőt, akkor nekem el kell mondani a szüretelőknek, hogy itt nem dobáljuk. Nagyon érzékeny a szőlő arra, hogy megreped a bogyó, és akkor hamarabb kezdődik az eljeredés, de ez is már egy ilyen technológiai részt. Az a lényeg, hogy becsüljük meg az összes fürtöt, mert egyrészt mi ebből élünk, másrészt pedig ez tényleg nem tartalmaz semmilyen vegyszert. Tehát azért Magyarország még mindig nagyon kevés az ilyen típusú bor, úgyhogy, és azért már bőven 50% felett külföldre exportáljuk ezeket, nekünk ez az életünk.
Erre nagyon emlékszem én is gyerekkoromból, hogy úgy kellett szüretelni a nagyszüleimnél, hogy a kezedbe kellett venni a fürtöt, és úgy elvágni, vagy eltépni. Tehát nem lehetett lógatni, hogy aztán összenyomd, leessen, hanem így be kellett a tenyérbe tenni. Nagyon hosszadalmas volt ez a folyamat. Gyerekként nyilván nem volt a kedvencem, de aztán ott is a felnőttek nagyon élvezték, hogy mi lett belőle. Ez egy más típusú borkészítés volt nyilvánvalóan, de hogy értem. Ezen túl a vidékre költözés, tehát maga az, hogy nem Budapesten laksz, és most ne a szőlőbirtokot nézzük, hanem egyszerűen annak a lelassultságát, annak a kereteit, annak a mi van a városban, faluban, nyitva tartás, és így tovább. Az ment? Könnyen?
Az gyorsabb.
És egyébként, ahogy mondjam, idegrendszeredre...
Pozitív hatása van. Mi mikrokörnyezetben élünk, tehát abban az utcában, a Hásfa utcában, ahol a pince van, az igazából szőlő domb alatt van. A város magja, ez egy kis városmór, az beljebb van, és amiatt, hogy így kvázi periférikusabbak vagyunk, el tudjuk magunkat szeparálni azoktól próbáljuk magunkat elszeparálni azoktól a problémáktól, amelyek jellemzik a magyar vidéknek ezt a részét, de most, hogy ugye már iskolás a Panna, így azért vissza jön ez a történet, hogy a magyar vidék és azoknak annak a problémái, a kisvárosi lét, STB, de semmivel nem cserélném el. Tehát én már ha lehetőségem nyílik, az évben a lábam be nem teszem egy nagyvárosba.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel. Nesztával maradjatok ti is, jövünk.